Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. Köszöntöm a fedélzeten Tóth Györgyöt, a Mediátor Head of Storytellingjét. Szia Gyuri!
Szia Viktor!
És itt van velünk Dankó Bence is, a Mediátor stratégiai vezetője. Szevasz Bence!
Köszöntünk mindenkit a műsorban és azon kívül is.
A műsor második felében Egei Tamást látjuk vendégülül, a TicketSwap nemzetközi terjeszkedésért felelős vezetője. A témák pedig az, hogy a TicketSwap hogyan szólítja meg a fogyasztóit. A platform híreink között beszélünk az EU új szabályozásáról, amely a digitális piacot érinti. Beszélünk a Nyitottak vagyunk kampány folytatásáról. Az aktualitásunk az egy PIK reklám, illetve egy content marketing, amelynek főszereplője Kamarás Iván. A spotszemlében pedig két spotról is beszélünk, a Telekom nyári élményeket összegyűjtő spotjáról, illetve a Dréher nagy összecsapolás spotjáról. Ezzel kezdjük.
Azért jó, hogy beszélünk róla, mert az előző epizódban, a 136-osban a Venisssel és a Finisssel kapcsolatban is, ugye ott is videós tartalommarketing videókat láttunk, ott egy kicsit így hiányzott az, hogy legyen az egész filmesebb, vagy érzékletesebb. Én mind a két videónak ezt róttam föl. A Venis esetében ez nem biztos, hogy igazságos volt. Itt a Dréhernél nagyon filmesre lett rendezve, nagyon, nagyon meg vannak komponálva a képek, meg a videós eszközök, hogy próbálják így kihegyezni ezt az egész sztorit, hogy így jobban üljenek meg a poénok, és valahogy olyan gyönge
elveszített marad. Engem, olyan hamar elveszített.
Hát egyrészt, igen, ezt láttuk is rajtad hirtelen, amikor egy kicsit beborintottál így a 20. másodperc környékén, amikor néztük együtt, de szerintem egyrészt megvan csinálva a filmnek, nem, viccesnek szánták, nem lett az.
Tehát, hogy jó, de ez már nem az ő bajuk.
Hát, de szerintem hát, igen, az ő bajuk, mert ők szerettek volna virális.
Vagy mi nem vagyunk vicces, nem értjük a viccet.
Szerintem lehet, ezek nem lettek annyira, és azt gondolom, hogy egyébként, hogy a stand-uposokat, humoristákat újra és újra előhúzni, ezt is mindig meg kéne gondolni, hogy mihez jók.
És lehet, hogy ez volt a kulcsa igazából, stand-up humorista, az nem feltétlenül színész. Ők pedig egy ilyen színészszerű helyzetbe lettek belekényszerítve. Én azt éreztem a filmen, hogy például volt ez a milyen szögbe tartja a sört jelenet, és akkor erre vicceskedni. Itt az volt, hogy így elmondta, és akkor egyszer csak egy rendező jött, hogy állj, vegyük újra, mert aztán jött még egyszer, állj, vegyük, és amikor negyedjére kell így ugyanezt így eljátszani, akkor az úgy nem elveszíti a lendületét a jó stand-upos.
Igen, és ráadásul, ami még kérdés, hogy vajon nektek mennyire jött át az, hogy ez miről szól, ugye ez a Dréhernek van egy programja, ez a csapolt minőségprogram, ami évek óta zajlik, képzik a csaposokat, ehhez is van egy hosszú közlemény, amivel kiderül, hogy idén júniusban is több száz vendéglátó helyen, több városban képeztek az eszközök tisztításától a tökéletes minőségig mindent, tehát valahol az, hogy ez miről szól, hogy mi emellett állunk ki, és hogy ezt egyébként elvisszük a vendéglátóhelyekre is nektek, ez nem jön át szerint.
A Telekom alkalmazásáról beszélünk, amely a nyári élményeket gyűjti össze ügyfeleinek. Gyuri, ha jól látom, akkor te örökké nyúlsz a telefonod után, mert hogy te telekomos vagy, és nézed ezeket az élményeket. Neked milyen élmény nyújt? Most is mutatsz éppen
mutattam
egyet.
Itt vannak, hogy most is kaptam egy push üzenetet a Telekom alkalmazásba, hogy összegyűjtötték. Nagyon jó. Nagyon jó, imádom a push üzeneteket. Így nem feledkezem el a fontos nyári élményekről sem. Szóval itt ugye beszélünk egy spotról, de ne feledkezzünk meg arról, hogy itt a kapcsolatprogram a Telekomnak a, hát nem is tudom, több mint 1000 éve meglevő kapcsolatprogramjának a kicsit újradrótozásáról is kell beszélnünk, tehát itt a spotot annak a tekintetében is vizsgáljuk meg, hogy mi került még az asztalra. Ilyen szempontból, és a spot előtt talán egy pillanatra erről, hogy szerintem itt egy kicsit azért részben egy sikeres dologról beszélünk, mert szerintem eddig olyan nehezen volt ez a kapcsolatprogramnak a dolgai elérhetőek, tehát hogyha úgy nézem, hogy ez most így össze van gyűjtve, így az arcodba tolja, hogy mire jó ez, hol tudod használni, akkor az egy tök frankó dolog, ugyanakkor az is látható így a kapcsolatprogramos élménytárból, hogy picit egy ilyen turisztikai élménygyűjtemény, vagy desztinációs, nem tudom mi lenne, tehát én még nem találom úgy igazán a helyét az egész ökoszisztémában. De ha a filmet nézzük?
Ha a filmet nézzük, akkor látszik, hogy itt a brand purpose megközelítést egy kicsit elengedte a Telekom, és végre így a kreatívok azok így szabadon szárnyalhattak, tombolhattak, egyik világból lépünk át a másikba, ahogy az élmények között az alkalmazásnak köszönhetően a főszereplő egyikből a másikba tud átszörfölni, teljesen jó. Elkezdem nézni, hogy ez így micsoda, de sajnos ugye az történt, és azt kellett meghallanom, hogy Viktor, amikor először látta, talán az volt az első reakciója, hogy nem is értem, mi ez.
De pedig, ez általában így van.
Pedig, ha jól követed, akkor a magenta szín minden jelenetbe felbukkan, és a végén az a hatalmas magenta gombócos fagyi, az biztos, hogy kiégeti a szemed.
Én teljesen örülök annak, hogy a Telekom most végre jött egy ilyen, egy friss spottal. Na.
Ami kiégette nem csak a szememet, hanem a lelkemet is, az viszont a PIK-nek az új content marketingje Kamarás Ivánnal, aki nem tud nem színész lenni, Kamarás Iván szerepében a konyhában találja magát, enyhén, modorosan és enyhén hiteltelenül.
Igen, az imént mondta Bence pont a DHR-es spotok vagy a reklám kapcsán, hogy ugye nem színészekkel dolgoztak, most egy vérbeli színészen dolgoztunk. Egyébként tapasztalatból, hogyha influencerekkel vagy bárkivel kell dolgozni, nekem tök jó volt már sokszor az, hogy egy színésznek elmondod, megcsinálja meg. Tehát gyakran van ennek, akár hogyha nem filmes vagy reklámfilmes, hanem content marketing elemet veszel föl, előnye. Itt most nem az előnye jött ki ennél a spotnál. Nagyon modoros, nagyon-nagyon túl játszott. Ugye itt egy 10 részes sorozatról beszélünk, amiben Iván el fogja készíteni gyerekkori kedvenc ételeit újra gondolva. Még nem láttuk ugye működés közben, mert csak a felvezető spotot láttuk ebből, de én nem is tette, tehát nem is gondolom azt, hogy így érdekessé tette.
Sok a beszéd, nagyon sok a beszéd, és meg van írva.
Nincs kitalálva, hogy ez most róla szól, ugye ő sztorizni is fog majd nyilván közben, főzni is fog.
Eper háromba beszél magáról.
Igen, olyan Ivánosan.
Kicsit káoszos. Azért pedig én nagyon szerettem őt a filmvásznon.
Lépjünk egyet hátra, na, és addig ne ítélkezzünk, amíg egyrészt nem mértük fel, jó, hogy ebben az országban mennyi Kamarás Iván rajongó él, illetve a PIK célcsoportja és a Kamarás Iván rajongók között mekkora az átfedés? 100%? 110? 120?
Igen, egyébként vicces, mert amikor először láttam, és nem mentem bele az apró részletekbe, a modorosságba, meg egyébként, akkor alapvetően egy jó választásnak tűnt. Egy férfi ebben a szerepben, mégiscsak van közel húsételekhez, vagy nem. Tehát egy kicsit azért így adta magát ő, és valóban egy célcsoportosan is jó lehet, de valahogy nem sikerült úgy.
Egy hazai országos munkahely felmérés eredményei azt mutatják, hogy bár a hazai munkáltatók sokat tesznek a nyitottságért és az elfogadásért, szükség van további kiállásra és kreatív kezdeményezésekre ennek jegyében. Ez tök érdekes, mert az jut eszembe, hogy vannak ugye azok, akik ilyen szalon elfogadóak. Na most ezt kifejtem, hogy nagyon röviden, tehát hogy akik elfogad, igen, hát valahol azért ő is ember, típusú elfogadó emberek, tudod, tehát aki úgy beszél valaki, hogy fiam, engem nem zavarnak a melegek, csak engem hagyjanak békén. Tehát amikor ez a mondat, ezt így hallod, akkor úgy sejted nagyjából, hogy ha ez a mondat valakinek a száját elhagyja, akkor az nem feltétlenül azért mondja, mert annyira nagyon nyitott és elfogadó.
Nyilvánvalóan ennek a percepciónak, meg ennek a megélésnek a változtatása is ennek a régóta tartó kampánynak egy fontos célja. Ugye itt arról van szó, hogy ez a nyitottak vagyunk kezdeményezés során munkahelyek vállalják föl azt, hogy ők beállnak-e mögé és alapvető értékekben megegyeznek, olyan értékeket vallanak a munkahelyi kultúrájuk során, amik támogatják ezeket a közösségeket. Itt igazából a mostani kampány ellenben arról van szó, hogy egy picit megújították a koncepciót, itt Hitka Viktória, a képzőművész felkérték, hogy bizonyos elemeket, mondhatnám USP-ket emeljen ki a nyitottságból, és ezeket fotó, tehát közéleti szereplők, meg ismert emberek fotóival egészítették ki kiállításban, illetve ami nekem kimondottan tetszik, az az ehhez kapcsolódó a Madhouse-ban ebben a hónapban választható menü, aminek a fogásai is ehhez az egész kezdeményezéshez kapcsolódnak, szóval szerintem ez egy színes tartalommarketing eszköz, meglátjuk milyen eredménnyel.
Menjünk rá a platform hírekre, jó? Aztán lassan jön a vendégünk. Az EU szabályozza a digitális piacot. Az Európai Parlament elfogadta az online platformok szabályozásáról szóló rendeletet. Miről is szól ez? Bence, te vagy ennek az expertje.
Itt igazából a lényeg az, hogy a felhasználóknak az érdekeit az adatvédelemhez, a szabad alkalmazás, szabad digitális ökoszisztéma választáshoz való jogot ne tudják korlátozni a piaci szereplők. Ugye itt két fő vonal van, az egyik az, hogy a Facebooknak, Googlenak alapértelmezetten ki kell kapcsolnia azt, hogy így kövesse az európai felhasználóknak az online aktivitásait. Ugye ezt tudjuk, meg egy korábbi rebriefben a Google képviselője már volt nálunk, hogy a Google az amúgy is afelé tart, hogy lekapcsolja a third party cookie-knak a használatát. Gyakorlatilag ez ezzel a szabályozással összhangban van. Ez az egyik vonal, a másik vonal pedig az, hogyha te veszel egy valamilyen kütyüt, amelyik az Android, Windows vagy Apple ökoszisztémájába tartozik, bármilyen gyártótól veszed, választhassál szabadon alapértelmezett böngészőt, alapértelmezett média lejátszót, alapértelmezett e-mail alkalmazást, reklámosoknak miért fontos ez, attól még, hogy valaki egy Apple eszközön működik, vagy valamiért Apple-re, vagy Androidra optimalizálunk egy kampányt, nem lehetünk benne biztosak, hogy ott tényleg azok a Chrome, Safari, stb. Böngészők lesznek, amit eddig így biztosnak vettünk. Erre érdemes lesz 2023-tól legkésőbb figyelni.
Érkezik a vendégünk, Egei Tamás, a TicketSwap nemzetközi terjeszkedésért felelős vezetője. Rebrief. A vendégünk Egei Tamás, a TicketSwap nemzetközi terjeszkedésért felelős vezetője. Szevasz, Tamás!
Szia, Viktor! Szia, Bence! Köszönöm a meghívást!
Mielőtt belekezdünk úgy a magába TicketSwap fejlődésébe és a TicketSwap terjeszkedésébe, mi alapján döntött úgy ez a cég, ez az alapvetően holland cég, hogy pont Magyarországon fog terjeszkedni, vagy milyen piacot látott itt ezen az, ebben az országban?
Most már idősebb 4-5 éve kezdtük el az aktivitásunkat Magyarországon, hát természetesen abban az időben nem csak a magyar piacot nyitottuk meg, hanem egy csomó más európai régióba is aktivizáltuk magunkat. Hát nézd, emögött több faktor is lehet. Valaki vagy különböző piackutatási tényezők alapján megy egy új régióba, vagy valamiféle opportunista módon valami lehetőséget lát egy-egy konstellációban. Magyarország valahol a kettő között volt. Láttuk, hogy abban az időben a fesztiválpiac az nagyon virágzóban van, a koncert élet, a klub élet, és igazából én győztem meg az alapítókat annó, hogy próbáljuk meg ezt a terméket behozni Magyarországra.
El tudsz árulni abból egy pár titkot, hogy kb. Milyen számokat, KPI-okat mutattál az alapítóknak, hogy a magyar piac az egy érdemes piac, vagy elég volt annyit mondanod, hogy figyeljetek, itt van a Sziget Fesztivál, itt van a Volt, itt van a Bánkító, nem tudom, és akkor ide nyilván érdemes jönni.
Magyarország esetében inkább az utóbbiról volt szó. Tehát bedobtam nekik egy-két izgalmas ötletet, egy-két potenciális partnert, pontosan ebben a szegmensben, amit felsoroltál, és Magyarországra inkább így a fél opportunista módon jöttünk be, hogy megpróbáljuk a szerencsénket. Ha piac indikátorokat néztünk volna szigorúan, akkor másik egy tucat ország lett volna Magyarország előtt, ahova nekünk energiát kellett volna befektetni a meglévő kapacitásokból.
Nekem az az érdekes ebbe a lokalizációba, a piacra lépésbe, adaptációban, hogy itt ugye nálatok a fő termék, az a koncertjegyek, fesztiváljegyek, és én azt képzelném, hogy aki nagyon rá van mozdulva a koncertek világára, ő teljesen elégedett azzal, hogyha egy globális angol nyelvű szolgáltatónak a szájtján angolul lekattintja, végigmegy a vásárlási folyamaton, és megveszi a jegyet. Miért éri meg a TicketSwap-nak lokális, nemzeti verziókat gyártani a szolgáltatásából?
Abban igazad van, hogyha csak le akarod tesztelni a produktomodat, vagy el akarod érni az első 1000-10000 felhasználót, arra tökéletes egy angol nyelvű weboldal, vagy mobil applikáció. De hogyha szeretnél mélyebbre menni, és szeretnél egy tágabb közönséget elérni, akkor egy idő után nem tudod megúszni, hogy lokalizáld a tartalmat. Ugye azt is fontos tudni, hogy Európa különböző régiói is máshogy reagálnak ennek a lokalizációs igényre. Tehát például egy skandináv államban valószínűleg a végezetekig el tudsz menni úgy, hogy angolul üzemelsz, ellenben mondjuk egy német nyelvterületen, vagy egy kelet-közép-európai nyelvterületen, ha nem lokalizálsz, akkor egy idő után megtorpansz. És hát mi a lokalizációnak a célja? Hát az, hogy minél nagyobb közönséget érj el, hogy kredibilitásod legyen, valami ilyesmire gondolok.
Ugyanígy a lokalizációhoz egy kérdés eszembe jutott, hogy a közösségépítés, a közösségteremtés az ugyanúgy cél lehet, ahhoz, hogy aztán még több embert elérj?
Én szeretek a TicketSwap-ra úgy nézni, hogy ez nem csak egy puszta transzakcionális platform, szerintem ez egy közösség, tehát emberek jegyet adni, venni mennek oda, én ma koncertjegy eladó vagyok, holnap fesztiváljegy vásárló vagyok, holnap utána édesanyámnak próbálok színházjegyet vadászni egy teltházas sorra. Tehát ez egy közönség formáló platform is. Ide azok jönnek, akik szeretnék, hogy ez a másodlagos jegypiac egy transzparens és egy fehér teljesen legális és transzparens tér legyen.
Az adaptáció során mi volt a legnehezebb? Mi okozta a legnagyobb fejtörést?
Jó kérdés. az ember ilyenkor még végig gondolja azt, hogy a produktuma az miként a legfelhasználóbarátabb. És ilyenkor végigmész azon, hogy azon túl, hogy lefordítod a tartalmat, megnézed, hogy milyen online vásárlási igények vannak, milyen fizetési módozatokat használnak az adott piacon. Tehát, hogy ezt nagyon hamar rá kellett jönnünk, hogy az a mondás, hogy ami működik Hollandiában, az majd működni fog egész Európában, ez nem mindig van így. És ez nagyon vicces, amíg egy cég az 10 főből áll, akkor addig azt hiszük, és amikor növekszünk, akkor jövünk rá, hogy hát itt azért más dolgokba is bele kell nyúlni.
Tudsz erre példát mondani, hogy mi az, ami a magyar felhasználóknak kifejezetten igénye, míg mondjuk így más országokban nem olyan fontos az ottani felhasználóknak?
Olyat talán nehezen tudok neked mondani szerencsére, ami a magyar piacon külön fejtörést okozott volna. A magyar közönség nagyon-nagyon jól reagált a TicketSwap bevezetésére, de tudok neked mondani olyan dolgokat, hogy például AB teszteltük folyamatosan azt, hogy a fizetési platformokon a francia közönség vagy a német közönség milyen trust kiekre reagál. Tehát, hogy például odaraksz egy Trustpilot score logót, odaraksz egy adott esetben valamilyen fizetési módot tükröző logót, hogyha nem mész bele a mélyébe, és nem csinálsz valamilyen szörvét, hogy ezt kitaláld, vagy nincsen lokális feedbacked, akkor ezeket nagyon simán átnézed, és nem tudod, hogy igazából ez a tranzakciókat visszatartja.
Ami nekem még teljesen kínai, és lehet, hogy az elején ezzel az adaptáció kérdéskörrel érintettük, de arra talán nem kaptam pontos választ, hogy az, hogy lehetett, hogy a TicketSwap megjelent Magyarországon, mint egy holland cég, ha egy picit valaki utána nézett, akkor azt látta, hogy ez egy nemzetközi, de minimum holland cég, és közben egy időben voltak fejlesztések magyar hasonló platformokra is. Hogy azokkal mi a helyzet, hogy a magyar közönség egyszerűen jobban bízott abban, hogy van egy már bevált, nemzetközileg elismert nagy online platform, és akkor inkább nem bajlódott az új magyarral, vagy ennek valami más oka volt? Jobb üzeneteket fogalmaztatok meg?
Nem hinném, hogy jobb üzeneteket fogalmaztunk meg. Hát egy verseny volt a piacon, vannak versenytársak lokálisan, regionálisan, voltak regionálisan. Mai napig vannak versenytársak, főleg az angol száz országokból. Azt érdekes látni, hogy például a TicketSwap, az én úgy szoktam hívni, hogy ez egy B2B2C platform. Tehát alapvetően mi a végfelhasználókhoz szólunk, tehát aki egy fesztivál látogató, egy koncert látogató, egy színház látogató, de mind a mellett, hogy ez egy open platform, mi szeretünk partnerségeket kötni a kiemelt fesztiválokkal, koncerthelyszínekkel, és a többi, és a többi. És innentől kezdve az, hogy mennyire vagy sikeres, és mennyire sikeresen építesz üzletet ebben a szegmensben, az predesztinálja azt, hogy mennyire vagy sikeres a felhasználók felé. És én abban nagyon, nagyon örülök, és nagyon boldogan tekintek vissza, hogy Magyarországon a kezdetek óta sikerült összeállni és kollaborálni kiemelt fesztiválokkal, kiemelt koncerthelyszínekkel, tehát ez nagyon fontos nekünk.
Korábbi mondásodra kanyarodnék még vissza. Mondtad azt, hogy szeretnéd azt hinni, érezni, hogy a TicketSwap az egy közösség is. Ebben a szegmensben a koncertjegyek, fesztiváljegyek másodlagos piacán itt van lojalitás? Létezik az, hogy ezeket a jegyárusító jegycsere rendszereket így márka szerint megjegyzik fogyasztók, vagy kicsit az is olyan, mint a budget légitársaságok, vagy az apró hirdetési oldalak piaca, hogy a termék számít, és az, hogy hol veszem meg, az nagyjából mindegy, ott veszem meg, ahol megtalálom jó áron.
Az fontos tudni, hogy a TicketSwapnak van egy csomó megkülönböztető jellegzetessége bármilyen más platformmal viszonyítva, teljesen mindegy, hogy te most egy social media oldalon próbálsz jegyet csencselni, vagy valamelyik nagyobb marketplace-en, vagy egy kompetitor oldalán. Tehát, hogy mi ajánlunk olyan dolgokat, amivel mi próbáljuk megkülönböztetni és különlegessé tenni a felhasználók számára ezt az oldalt. Tehát biztonságot, transzparenciát, könnyen használható mobil applikációkat. És innentől kezdve, hogyha egy termék működik, akkor igenis mi abban hiszünk, hogy visszatérsz hozzánk, és hogyha volt egy wow moment, és rájöttél, hogy mennyire gyorsan adtad el a fesztivál jegyedet, és ez mennyire jó experience volt neked, akkor valószínűleg visszajössz hozzánk egy hét múlva, amikor majd a vevői oldalon érkezel hozzánk. Mi úgy tekintünk magunkra, mint egy ilyen one-stop shop, tehát hogy teljesen mindegy, hogy melyik rendezvényre keresel vagy adsz el jegyet, teljesen mindegy, hogy melyik elsődleges jegyterjesztőtől vásároltad a jegyedet. Ez az a one-stop shop, ahol te egy transzparens, egyszerű és könnyed módon tudsz jegyet adni-venni.
Oké, ennyi fért már a beszélgetésünkbe. Köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Hát köszönöm szépen.
Hölgyeim és uraim, Egei Tamással beszélgettünk a TicketSwap nemzetközi terjeszkedését felelős vezetőjével. Ennyi volt már a Rebrief. Mindenki nyugodjon meg, jövünk jövő héten is. Vigyázzanak egymásra is, magukra, viszonthallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.